Szájer József a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Az alkotmánybíróság működésének emberközeli bétételével hagytuk abba a hírek előtt. Milyen jogrendszerbeli változásokat okoz még fontossági sorrendben, ha elfogadják az új alaptörvényt? Igazságszolgáltatásról volt szó, alkotmánybírásodásról volt szó.
Átrendezi az értékrendjét a magyar alkotmánynak. Ez én intézményi területen olyan nagyon jelentős változásokat nem látok, illetőleg...
Választás, önkormányzati rendszer?
Az önkormányzati rendszer és az állam közötti viszony tekintetében ez az alaptörvény egy fél lépést tett előre, amely az államot egy egységes rendszerként kezeli. Az is egy... De nem tette meg a döntő lépést. Nyilván önkormányzati törvényt is módosítani kell, abban lehet esetleg messzebb lépni, de nem tisztázott továbbra sem olyan kérdéseket, hogy az önkormányzatoknak a funkció és az állam funkció hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Miért nem? Ezt mindig mondták, hogy ezt most már meg kell csinálni.
Nem, nincsen kihordva ez a vita. Nincsen még véglegesen kioldva. Ráadásul van egy érdekszempont is, egy olyan országgyűlésünk van, amelyben az önkormányzati rendszer benne van. A képviselők és az a polgármestereken keresztül. Vagyis nem lehet olyan döntéseket hozni, amely, az imént arról beszéltünk, hogy nem a bírók hozzák meg a saját magukra vonatkozó törvényeket. Az önkormányzatok esetén viszont ez így van. És lehet, hogy mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, nem is lehet ezt a rendszert igazán kitisztítani. Én bízom benne egyébként, hogy a hivatalban majd módosuló önkormányzati törvény, amelynek szintén még az alkotmány életbelépése, hatálybelépéséig több ponton módosulnia kell, ezt a kérdést majd tisztázza. A Fidesz minden esetre világos politikai döntést hozott erről, vagy legalábbis a felhatározás egyértelműen ebbe az irányba hozott, talán lehet, hogy formális döntés még nem született, amely szétválasztana az önkormányzati rendszert a parlamenti rendszertől, amihez képest persze nyilván akkor majd meg kell oldani azt a problémát, hogy viszont akkor milyen módon kerülnek be az önkormányzatok a magyar társadalomnak az érdek rendszerébe, hol fogják megjeleníteni ők a saját érdekeiket. Erre volt a Szili Katalinnak a javaslata a második kamarával kapcsolatban, ott az önkormányzatok hangsúlyos módon szerepeltek volna. De ezek inkább hosszabb távú kérdések, amelyeket mondom, akkor lehet kihordani, hogyha tisztul a rendszer, és bizonyos kérdésekben már most lépni lehet. Azt láttuk itt az elmúlt évtizedekben, hogy milyen súlyos problémákat okozott az folyamatosan beépített strukturális problémája az önkormányzati rendszerünknek, hogy az állam olyan feladatokat ró az önkormányzatokra, amelyek a finanszírozását nem biztosítja. Én például élharcosa voltam annak a gondolatnak, hogy kerüljön bele ebbe az alaptörvénybe, a mostaniba, hogy csak olyan feladatot lehet adni az önkormányzatoknak, amelynek a finanszírozását biztosítani is lehet. Na most nem azt mondják, ilyen, hogy a mai magyar rendszerben ez gyakorlatilag képtelenség, ezt Brüsszelből jöve Szájer József lehet, hogy a fejébe kitalálja, de a mai rendszerben ez nem megvalósítható. Ennek a rendszernek egy további, most teszünk megint egy lépést ebben az irányba, az alaptörvény ebbe az irányba mutat, az önkormányzati, és lehetővé teszi, hogy a későbbiekben adott esetben az önkormányzati törvény akár még radikálisabban ebbe az irányba elmozduljon, de mégiscsak a legfontosabb szempontnak annak kell lenni, amit a bíróságoknál is beszéltünk, alkotmánybíróságoknál is, polgároknak az ügyeiről van szó. Ne intézmények veszekedjenek azon, hogy kinek a feladata, minek az elvégzése, hanem az állampolgároknak az ügyei legyenek lerendezve. És egyidejűleg legyen biztosítva az, hogy a helyi hatalomra, helyi szinten a helyi közösségek igenis tudjanak politikai hatást is gyakorolni, legyen ellenőrzésük alatt, nem egy centralizált rendszerben gondolkodunk, önkormányzati rendszerről beszélünk végig, de az, hogy milyen típusú funkciókat, az, hogy óriási vita van arról, hogy az oktatás az önkormányzatoknak a feladata legyen, vagy pedig az állami, hát majd meglátjuk ebben a vitában ki az, aki győz, de számos más területen is ezek a dolgok tisztázatlanok. A tulajdonjogi viszonyok szintén. Rendszerváltáskor 90-ben úgy döntöttünk, hogy az önkormányzatok kapnak, megkapnak egy bizonyos vagyont, abból akkor rengeteg konfliktus volt. Most ez a vagyon már náluk van, egy részét felélték, mások jól gazdálkodtak vele, de igazából a rendszer mégiscsak az állami vagyont osztotta föl önkormányzati és állami vagyonra. Rengeteg probléma van ezzel. Ebben a tekintetben ez az alaptörvény nem hoz radikális változást, viszont nyitva hagyja a vitákat. Például éppen ezért nem is kerültek bele az önkormányzati szintek sem az alaptörvénybe, tehát itt még pontos csatáknak kell lezajlaniuk az elkövetkezendő hónapokban, és ezek fontos érdekeket érintenek, meglevő érdekeket, a budapesti kerületek és a főváros viszonya, egy másik ilyen neuralgikus pontot emeljek ki. Rengeteg probléma van, ami az egész rendszer úgy néz ki, hogy most az alapokat fogadtuk el az alaptörvénnyel, de néhány alapvető kérdéstől nem úszunk meg, hogy végig futtassuk, és az önkormányzati rendszer egy ilyen. Éppen ezért, hogy amikor arról beszélünk, hogy újdonsága az önkormányzati rendszerre vonatkozó szabályozás az alaptörvény, akkor azt kell mondom, hogy vannak benne új elemek, vannak benne, amelyeket nyitva hagy, de nem jelent radikális fordulatot a mostani szervezet.
De mikor tudják a radikális fordulatot megtenni? Ha nem most, amikor ilyen erejük van a parlamentben, lehet, hogy ez nem fog az idők végezetéig tartani. Akkor, amikor már nem lesznek polgármesterek a parlamentben?
Nyilván itt is azért a szerves fejlődés szintjén kell menni, a fontos szabályokat még meg kell hozni, és remélem, hogy a parlament képes lesz arra, hogy az alaptörvénynek a hatályba lépésének a pillanatáig, ami jövő január 1-ig fontos szabályokat meghozhat, és hát tovább kell gondolkodni az önkormányzati rendszeren. Most ki fogunk próbálni egy a mostanitól eltérő, egy kicsit a polgároknak, inkább a polgárokra koncentráló rendszert, nem annyira az intézmények konfliktusaira épülő rendszert, aztán meglátjuk, hát ez egy folyamat, végülis egy demokratikus folyamat. Tanultunk az elmúlt 20 évből, és bizonyos módon ezeken változtatni fogunk, aztán meglátjuk, hogy ezek jó irányba mennek-e.
Választási rendszer átalakítása következik az alaptörvényből?
A választási rendszer átalakítása nem annyira az alaptörvényből következik, bár az alaptörvényben is le vannak fektetve az alapvető elvek, hanem a parlament létszámának a csökkentéséből. Erre a nagy levegőt véve a magyar politikai elit már az önkormányzatok szintjén elvégezte, és a Magyarországgyűlés tekintetében is a következő választáson már 200 valahány fős parlamentet fogunk választani. 200 a politikai elkötelezés, a jelenleg hatályos alkotmányban ez van, néhány a nemzetiségekhez tartozó képviselőnek a kérdése, hogy néhányan lesz, több lesz-e, vagy ez pontosan mennyivel lesz több, ezek tisztázandó kérdések. A választójogi rendszer egy politikailag nagyon érzékeny kérdés. Nem lett volna célszerű belecsomagolni az alkotmánynak az ügyébe, és ebben a tekintetben nyilván itt is az elkövetkezendő hónapokban fontos döntések fognak megszületni. A nyitott kérdések nyilván az, hogy hogyan lehet a mostani választási rendszert a legtökéletesebben igazítani a 200 fős parlamenthez.
Kétfordulós, vegyes, egyfordulós listás.
Igen, hát kétfordulós, vegyes, egyfordulós, vegyes ezek a kérdések. Én továbbra is, és itt a magánvéleményet mondom, mert ebben jelen pillanatban nincsen hivatalos álláspont, ráadásul talán reménykedem, nem is kell ebben a folyamatban majd én részt vennem, ezt majd a parlamenten belüli erők, az országgyűlési képviselők megoldják, de én a mostani vegyes rendszert jónak tartom, a kétfordulós rendszert jónak tartom. Egy dolgot nem tartok jónak, az, hogy nagyon sokáig tart egy választás Magyarországon. Tehát még Nagy-Britanniában 3 héttel a választások előtt kiírják a választást, és egy héten belül rá megalakul a kormány, tehát egy hónap alatt lebonyolódik az egész Magyarországon, ezt nem busszuk meg, a 4 hónap az a minimális, amiben ez az egész dolog, ha nagyon minden klappol, akkor összehozható. De ez nagyon hosszú interregnumot.
Egymáshoz?
Sok mindent lehet csinálni, tehát sok technika van arra. Én alapvetően a jelenlegi választójogi rendszernek azt az elemét, amely részben garantálja az arányosságot, ugyanakkor mindig ad bónuszokat is a kormányzó erők számára, jónak tartom. Hiszen ez az elmúlt 20 esztendőben biztosított a magyar pártrendszer mobilitását. Gondoljunk csak arra, hogy 90-ben, amikor az első országgyűlés megalakult, akkor volt 2 nagy párt, az MDF és az SZDSZ, és volt 2 kis párt, a Fidesz és az MSZP. Aztán ránézve, 8 évre rá, ez a 2 erő volt a 2 nagy párt, és a másik 2 váltak 2 kisebb párt. A legutóbbi választásokon új politikai erőknek a bejövetelére is lehetőséget biztosított a választási rendszer, vagyis lehetőséget ad a kisebbeknek is, hogy megmutassák azt, hogy mire képesek, legalábbis szavakban ellenzékben, vagy koalíciós partnerként. De a nagyoknak pedig biztosítja a kormányzáshoz szükséges többséget. Én ezt egy egészen jó rendszernek tartom, sokkal jobbnak, mint a világon bárhol máshol. Ráadásul a bonyolultságát szokták ezzel szemben előhozni. Én inkább azt látom, hogy ez nagyon egyszerű. A választópolgárnak két szavazata van, szavaz egy pártra, meg egy képviselőjelöltre, és ez teljesen átlátható, ez teljesen világos. Azt, hogy aztán utána ezt hogyan számolják, az már nem az választópolgárnak a dolga, az, és 20 év alatt a magyar választópolgár még ezt is megtanulta. És tudta, tehát amikor legutóbb arról folyt a vita, hogy kétharmados többséget adunk-e a Fidesznek, mert alkotmányozni fog, hiszen erről szólt a választások második fordulója éppen egy esztendővel ezelőtt, akkor a választópolgárok megértették, és ezért is mondhatjuk ma jogosan azt, hogy a választópolgárok erre felhatalmazást adták, és tudták, hogy mire adnak felhatalmazást.
Nem lett volna még szebb, hogy ezt a Fidesz magától mondja, és nem hagyja a szocialisták ellen kampányára. Hanem azt mondja, hogy ha
ez a vita manifest volt, egyébként mi magunk is mondtuk, tehát ez egy közkeletű tévedés, hogy nem mondtuk volna. Az, hogy a mostani hatályos alkotmánnyal elégedetlenek vagyunk, ez nem fejezi ki a magyar embereknek a véleményét, nem fejezi ki Magyarország véleményét, legitimitási problémákkal küzdik, belső ellentmondásokkal küzdik, ugyan nem esült az elmúlt 20 esztendőben az alkotmánybírósági gyakorlat révén, de például jelentős erőket vett ki a társadalomnak az összetartásából. Ez mindenképpen egy olyan elem, amit nem tartunk szerencsésnek. Ezt elmondtuk a választási kampányban, folyamatosan mondtuk. Tehát ez nem igaz, hogy ez nem hangzott el. A választópolgárok ezt tudták, és hogyha valamitől tudták, ebben viszont igaza van, az a pont az volt, hogy egy valaki ezt viszont a kampányának a középpontjába helyezte, ezek a szocialisták voltak. Mi nem ezt tettük a kampányunknak a középpontjába, mert egyébként nem is így gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy az ország átalakulásának az alapos, a nagy változáshoz szükség van az alapok megváltoztatására is, tehát ilyen módon egy új alaptörvény, egy új alkotmányra, de ebben nem merül ki a tevékenységünk. A jog nem fog megoldani helyettünk semmilyen kérdést. A jognak a feltételeket kell garantálni ahhoz, hogy Magyarországon igenis vissza lehessen szorítani az állami szintű korrupciót, amely elárasztotta az országot, igenis rendet lehessen garantálni, az állampolgárok jogait meg lehessen védeni, és ilyen módon helyreálljon az országnak a normális működési rendje, ahol az állampolgárok bíznak az államban, az állam pedig el tudja végezni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szükségesek. Ez a lényeg, az alkotmány ehhez egy eszköz, és ennek fényében a választási kampányunk is alapvetően erről szólt, a rendről szólt, az egészségről, az emberek gyarapodásáról, a munkalehetőségekről. Ez az alkotmány is, alaptörvény is akkor fog működni, hogyha ezeket a politikai feltételeket tudja garantálni a mostani kormányzat, és hogyha ezt tudja, akkor az alkotmánynak a működése is nyilván más megítélés alá esik.
Miért nem mernek megkockáztatni egy megerősítő népszavazást például?
Én ebben a tekintetben nyitott voltam végig a folyamatban. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen népszavazást megnyernénk. Ami a legsúlyosabb és legfontosabb érve ezzel kapcsolatban az volt, hogy egy nagy létszámú választáson, egy versenyelő választáson világos felhatalmazást kapott a mostani kormányerő. Egy most tartott népszavazás jóval kisebb, a polgárok szemében jóval kisebb tétről, hiszen nem az egész rendszerről van szó, hanem végülis az ország alaptörvényéből. Ez a legitimitási erő csökkenhet azáltal, hogyha ezen kevesebben vesznek részt. Tehát én nem a szavazatok számában, nem is a támogató szavazatok számától félnék. Ebben az esetben ettől nincsen okunk félni semmilyen adat alapján, hanem elsősorban ez a fajta legitimitás hiány ártana az alkotmánynak, az alaptörvénynek, hiszen most egy világos legitimitásra rendelkezik, egy népszavazáson az alacsony részvétel az nem ezzel a hatással járna, negatív hatással járna. Egyébként a legfontosabb jogászi érv, hogyha már alkotmány készítőjeként készíti velem ezt a beszélgetést, az az, hogy a magyar alkotmányos rendszer, és az ilyen értelemben 15 éves hagyománynak tekinthető alkotmányos kérdésekben nem fogadja el a népszavazásnak az intézményét, mondván, hogy ez a képviseleti demokráciának a része. Az alaptörvény most egyébként ezt helyre is teszi. Az alkotmánybírósági döntések ezt már elvégezték az elmúlt 20 esztendőben, az alkotmány mégis azonos szintként kezelte a közvetlen és a közvetett hatalomgyakorlásnak a módját. Ezt a mostani alkotmány világossá teszi, egyébként az elmúlt 20 év alkotmánybírósági döntéseire építve, vagyis nem megváltoztatva ilyen értelemben, hanem inkább csak manifestálva, megjelenítve jelenlegi rendszert, hogy a magyar társadalom, az emberek, a magyar választópolgárok a hatalmat a választott képviselőiken keresztül gyakorolják. Egy nagyon bonyolult kérdésben, mint az alkotmány, ez még evidensebb, hiszen rendelkezünk arról, hogy alkotmányos kérdésekben nem lehet népszavazást tartani, nem lehet feltúrni az alkotmányos rendszert népszavazásnak, a adott esetben populista kampányoknak a segítségével, míg a másik oldalon viszont mégiscsak biztosítunk lehetőséget arra, hogy a polgárok fontos kérdésekben mégiscsak beleszólhassanak, és közvetlenül gyakorolhassák a néphatalmat.
Mennyit változott a közvetlen hatalomgyakorlással kapcsolatos hozzáállásuk? Emlékszem, a szociális népszavazások idején ezt a legmagasabb rendű népakaratnak mondták. Most már nem az?
A népszavazás. Az egész folyamat nem két vagy három év alatt változott, hanem az elmúlt 20 esztendőben. Tehát nyilván egy diktatórikus rendszerből, amikor a 89-es, 90-es változás során átjöttünk egy új rendszerbe, ahol a nép akaratát teljesen figyelmen kívül hagyták, óriási jelentősége volt a népszavazásnak. Azóta ennek a jelentősége folyamatosan csökkent, a társadalomnak az érdekeinek, a kifejezésének ez a módja kevésbé a képviseleti parlamentáris demokrácia rendszerébe illeszkedik. De a legfontosabb érv az nem ez. A legfontosabb érv az mégiscsak az, hogyha vannak egy társadalomban olyan ügyek, és a szociális népszavazás idején volt, és nem csak a konkrét vizitdíj és az akkor fölmerülő konkrét kérdések, hanem az egész kormánnyal, az egész kormánynak a legitimitásával voltak kérdések. Ott egy általános népakarat fejeződött ki a népszavazáson keresztül, ilyen masszívan, olyan módon, mint ami egy választáson fejeződött volna, hiszen nagyon magas részvétel volt. Magas arányban döntöttek a polgárok az egyik irányba ezeknek a rájuk oktrorált erőltetett reformoknak a semmisítése irányába, hogy egy ilyen erős népakarat van, akkor kell legyen a képviseleti demokráciának egy lehetősége, egy forrása. Az alaptörvény éppen ezt kodifikálja tulajdonképpen. Azt mondja, hogy alapvetően normál ügymenetben a parlamenti képviselőknek kell az ügyeket eldönteniük, bonyolult kérdésekben megvizsgálni, milyen reformokra van szükség, milyen költségvetési gazdálkodásra. Ezek nagyon bonyolult kérdések, ezeket nem lehet leegyszerűsíteni egy igen vagy nemre. De vannak olyan kérdések, amelyekben viszont, hogyha egy társadalomban nagyon nagy az ellenállás, azt azért még se lehessen átvinni a társadalomnak az akaratával szemben, és a szociális népszavazás az ilyen volt. Egy ilyen legitimáció hiányban megnyilvánuló közös népakarat, amelyben az emberek kimondták egy konkrét kérdésben, és egy általános kérdésben is azt, hogy ez már nem kell. Erre és ilyen típusú dologra a mostani alaptörvény, illetőleg az ennek alapján elfogadandó vagy módosítandó népszavazási törvény is biztosítani fogja a lehetőségeket. Tulajdonképpen ezzel áll helyre a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokráciának az egyensúlya.
Munkatörvénykönyvét, gazdasági társaságokról szóló törvényt az alaptörvényből vonatkoztatva, onnan indulva kell módosítani?
Nem igazán, hiszen itt, hogyha az alaptörvényhez való viszonya ezeknek a jogszabályoknak az alapjogok területén jelenik meg. Vállalkozás szabadsága, a munkához való jognak, illetve az ezzel kapcsolatos állami kötelezettségeknek.
A munka most már kötelesség.
A munka egyben jog, egyben kötelesség, egyben államcél. Amikor arról beszélünk kötelesség, akkor alapvetően egy értéket fejezünk ki. Az, hogy ennek a magyar társadalomnak a munka kell, hogy legyen az alapja. Kimondjuk a teljes foglalkoztatási kötelezettségét is az államnak, vagyis az államnak olyan módon kell alakítani a gazdaságpolitikáját, hogy lehetőleg minél több ember számára biztosítani tudjon értelmes munkát.
Azt mondja ki a törekvés. Az nem kötelezettség.
Igen, igen, persze, mert az olyan semmilyen, tehát kivéve a szocializmusban nem akarunk visszamenni, olyan rendszer nem lesz, hogy valaki azt mondja, hogy a munkához való joga azt jelenti, hogy elmehet a bírósághoz, és a bíróság kötelezi az államot, hogy adjon neki jogot. Márpedig, hogyha ezt tisztán olyan jogként fogalmazzuk meg, mint mondjuk a szólásszabadsághoz jog, vagy a gyülekezéshez való jogot, akkor ezt így lehet. Mert hogyha valaki nem biztosítja a gyülekezési jogomat, akkor elmegyek a bírósághoz, a bíróság megsemmisíti azt az államigazgatási határozatot, amely ezt a jogomat sérti. De az állam ilyenkor aktív, tevőleges dologra van kötelezve. Az egész szociális jogok, a környezetvédelmi jogoknak a rendszere, tehát a második, harmadik, negyedik generációs jogoknál, ott nem arról van szó, hogy az államnak tartózkodnia kellene valamitől, hanem aktívan kell valamit tennie. Vagyis ilyen értelemben a gazdaságpolitikát alakító szabályok ezek. Ennek következtében mi egy őszinte alkotmányt csináltunk, nem mondjuk azt, hogy mindenkinek joga van a munkához, mert és ilyen módon ez kikényszeríthető a bíróság előtt, ez eddig is papíron jelentkezett, azt mondtuk, hogy az államnak kötelessége, hogy mindenkinek értelmes munkát garantáljon az intézményrendszeren keresztül, a gazdasági intézkedéseivel, a költségvetési törvénnyel, de nem alanyi jogot teremt. Ilyen értelemben egy álszent megfogalmazás az, amely úgymond biztosítja ezeket a jogokat, a valóságban pedig ezeknek a feltételeire nem szab állami kötelezettséget. Az Alkotmánybíróságnak az elmúlt 20 éves töretlen gyakorlata, hogy az ilyen szociális jellegű harmadik, második generációs jogok tekintetében, még hogyha alapjogként van is megfogalmazva az alkotmányban, de államcélként értelmezze azt. Néhány ponton mi átfogalmaztuk ezt államcéllá, néhány ponton meghagytuk jogi elemeket, ahol úgy láttuk, hogy valóban indokolt, ahol adott esetben valóban értelmes bírósági rendszerbe beilleszkedő módon érvényesíthetők ezek a jogok, például a tiszta, szabad, egészséges környezethez való jognak bizonyos elemei igenis kikényszeríthetőek, hiszen államigazgatási szervek állnak vele szemben, ilyen értelemben meg kell védeni a rendszert, és hát a 21. században azért már kialakultak azok a technikák, amelyek ugyan 100%-ban ezeket a jogokat nem tudják mindenki számára biztosítani, de rendszerszerűen úgy épülnek, úgy építi fel az államot, hogy figyeljenek az állampolgároknak ezekre az ügyeire, nem csak azért, mert jogi kötelezettség van. Az egészséges környezethez való jogot az államnak azért is biztosítani kell, mert számos más állami céllal, társadalmi közös céllal találkoznak ezek.
Köszönöm szépen, a beszélgetést felvételről hallották.